Szeretettel köszöntöm a testvéreket Isten igéjével, a Kolossé levélből. A Krisztus beszéde lakik bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és incsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelkénekekkel, hálaadással énekeljetek szívetekben az Úrnak. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól a Szentlélek közösségében. Amen. Istennek lelke száll le mi közénk, szenteld meg szívünket, szenteld meg ünnepi Isten tiszteletünket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv második részéből, a 42-től 47-ig terjedő versekből. A megnevezett helyen apostolok cselekedetei második rész 42-től 47-ig terjedő verseiből így olvassuk Isten igéjét. Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonokat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek, ahogyan éppen szüksége volt rá. Napról napra álhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. Dicsérték Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Isten tegye áldottá szívünkben a hallott szentigét, hogy teremjünk bőgyümölcsöt a mi Úrunk dicsőségére. Imádkozzunk ezért Csiha Kálmánné szavaival. Mennyei édesatyám, tudom, hogy már az anyamében elrendeltett sorsomat. Azt is, hogy melyik országban, hol fogok élni, melyik néphez kell tartoznom, melyik gyülekezetben fognak megkeresztelni. És ez milyen jó. Mennyit kapkodnánk, válogatnánk, bizonytalankodnánk, ha ezt ránk, vagy éppen reán bíznád. Köszönöm, Uram, hogy ide rendeltél, hogy ebben az egyházban élhetek és szolgálhatok neked, mert ha engem ide rendeltél, akkor engem itt kötelez a hűség rendelésed iránt. Külön köszönöm neked, Atyám, hogy szeretem egyházamat. Szeretem egyházamat, mert szeretem egyházam urát és fejét, az igaz Jézus Krisztust. Köszönöm, hogy ebben az egyházban rólad szól az igehirdetés, hogy Te vagy a mi főpásztorunk, áldott orvosunk és édes megváltunk. Alázatosan kérjük irgalmas közbenjárásodat bűneink bocsánatáért. Köszönöm, Uram, gyermekkorom szép vallás óráit, a konfirmációi oktatás áldott éveit, és a sok-sok úrvacsorázás áldott alkalmain hozzám lehajló, megbocsátó irgalmadat. Tudom, Atyám, hogy egyetlen egyház sem tökéletes, így sok hibája van az enyémnek is, de Te kegyelemmel hordozod a történelem útjaiban, és hiszem, hogy anyai ölén megáldod életünket. Imádkozom református egyházunk naponkénti megtisztulásáért. Add, hogy ne szóljon benne a Szentírástól idegen tanítás. Add, hogy az igére figyeljen benne mindenki, a lelkipásztorok éppen úgy, mint a hívek. Segítsd, hogy a szeretet erejével akarjuk megvalósítani a jót a Te szent neved dicsőségére. Add, hogy külsőségekben egyszerű vallásunk soha ne váljék méltatlanná hozzád, hanem keressük a Te szavadat, a Te akaratodat, a Te szeretetedet. Kérünk, hogy életünk példamutatása által azok, akik még nem találták meg templomaink ajtaját, vágyakozó szívvel találják meg azt. Engedd meg, hogy egyházunk népe, Szentlélek Isten hatalma alatt örvendező közösségé váljék a Te közeledben. Amen. Kedves testvérek, Isten igéje, amely alapján az ő üzenetét hirdetni szeretném, írva található a mai napra rendelt új szövetségi ige szakaszban. Jakab levele 5. részének utolsó verseiben, a 13. verstől a fejezet végéig. Az igét és magyarázatát helyünket elfoglalva hallgassuk meg. Jakab levele 5. részének 13. versétől így olvassuk az igét. Szenvede valaki közöttetek? Imádkozzék. Öröme van-e valakinek? énekeljen dicséretet. Betege valaki közöttetek, hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. És a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt, sőt, ha bűnt követett is el, bocsánatot nyer. Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Illés ugyanolyan ember volt, mint mi, és amikor buzgón imádkozott azért, hogy ne legyen eső, nem is volt eső a földön 3 évig és 6 hónapig. Aztán ismét imádkozott, és az ég esőt adott, és a föld meghozta termését. Testvéreim, ha valaki közöttetek eltévejedik az igazságtól, és megtéríti valaki, tudja meg, hogy aki megtérített egy bűnöst a tévejgés útjáról, megmenti annak a lelkét a haláltól, és sok bűnt elfedez. Kedves testvérek, reformáció ünnepnapja van, és ilyenkor rengeteget beszélünk, még a médiumok is, rádió, televízió, újságok arról, hogy mi is a reformáció. Sokan sokféleképpen fogalmazzák meg, konfirmandusaink így tanulják. A reformációnak a lényege, hogy az egyház az idők folyamán letért a Szentírásban kijelölt útról, emberi tévejgések miatt megromlott, ezért szükség volt a megújítására. Ez a reformáció. Mások úgy fogalmazzák meg a lényeget, hogy ad fontes vissza a forráshoz, forrásokhoz. A forrás pedig maga a Szentírás. És a mai napra kijelölt újszövetségi igeszakasz jól össze is foglalja a lényeget, hogy mit jelent a Krisztus követése. Sokszor talán azt várnánk, hogy reformációkor valami nagy dolgot kell hallani, és kiderül, hogy nem. Nem biztos, hogy nagy dolgokat kell hallani. A mai igét talán így lehetne összefoglalni. Az egyház lényege a Krisztus követése, és részekre bontva talán így lehetne csoportosítani a Jakab által felsoroltakat, hogy az egyház lényege a közösség, egymás terheinek hordozása, imádság egymásért, a bűnök megvallása, a bocsánatkérés és egymás iránti felelősség. Amikor láttam, hogy ez a mai napra rendelt ige, rögtön tudtam, hogy ez nekünk ide ma délelőtt az ünnepi istentiszteletre pontosan mindent elmond, amire szükségünk van a reformációval kapcsolatban. És azt is, amire egy-egy komolyan elkötelezett gyülekezeti tag vágyik, én legalábbis mindenképpen. A gyülekezeti életben nagyon fontos például az én számomra a közösség. Ott tudom otthon érezni magam, ahol van igazi közösség, ahol ismerjük egymást, ahol beszélgetünk egymással. Nem véletlenül mondja sok keresztény ember azt, hogy az én második otthonom a templom, vagy Túrmezei Erzsébet verse, otthonom a templom. Hazamegyek oda. Hazamegyek. Közösség ott van, ahol az embereket összeköti valami. Vannak olyan közösségek, amelyeket a gyűlölet köt össze. Van egy közös ellenség, és ez tartja őket. Az ilyen csoportok mindig szétesnek, mindig. Egyszer meg fog szűnni a közös ellenség, eltűnik, eltávolodik, vége lesz, és akkor nincs, ami összetartson. Akkor lehet, hogy majd egymás közül kell találni valakit, akit majd gyűlölünk, mert a gyűlölet az mindig kell, hogy valami tárgya legyen, aki ellen összeszövetkeznek. Az igazi közösségben fontos a közös cél, és ez pozitív cél kell, hogy legyen. Ha van ilyen cél, akkor ott nincs életkori vagy más elválasztó fal. Fiatal, idős, férfi, nő, gazdag és szegény otthon érzi magát, mert nem azt látják, ami elválaszt, hanem arra figyelnek, ami összeköt. Mi az egyházban a közös cél? Az egyházban a közös cél Jézus Krisztus. Sokszor mondtam már, minden más cél hiba. Csak ő lehet az igazi cél. Az iránta való hála gyűjt össze bennünket. Ő eljött értünk, hogy megmentsen a bűneink következményeitől, és éppen ezért jövünk ide mindig. Dicsőítjük őt, kérünk tőle. Ahhoz tudnám hasonlítani, Persze minden hasonlat egy kicsit zavaros is, vagy tökéletlen, inkább így mondom. Mint amikor a nagymama születésnapjára összegyűlnek a gyerekek, az unokák, a kiterjedt család. És ott azt látjuk, hogy az unokák minek örülnek a legjobban? Persze örülnek a nagymamának. De hát egymásnak, játszanak, jól érzik magukat, vidámak, felszabadultak. Ott ki lehet akkor mindent próbálni a nagyi szülinapján. Most belülünk az ő székébe, hancúrozunk az ágyán, lehet, hogy össze sincs vetve, mert már sokat fekszik, milyen jó a dunnába belevetni magunkat, bujkálni, meg fogócskázni, meg minden más csinálni. Persze a játék közben össze is vesznek, de aztán kibékülnek, és alig várják a következő találkozást. Ki miatt gyűltek össze? Végül a nagymama miatt. Csak kiderül, hogy egymást is szeretik. És jó együtt lenni. Mert szeretik a nagymamát, és még ha unoka is, de unoka testvérek. Valami módon egy vérből valók. Az a nagymama, az mindegyiknek ugyanaz. Ő a közös pont. Csak mi nem egy jóságos, kedves nagyit követünk. Isten Krisztus által mutatta meg nekünk, hogy milyen az igazi élet, közösség, Isten tisztelet. És Krisztus által szabadított meg a bűnök következményétől, és felszabadított a teljes életre. Nála van minden, ami az élethez kell. Minden. Öröm, boldogság, erő, vigasztalás, minden. A másik része az egyház életének a közösség mellett az egymás terhének hordozása. Óriási erőt jelent, amikor tudjuk, hogy egy bajban, betegségben nem vagyunk egyedül. Az utóbbi időben többször is előfordult, hogy egy-egy testvérnek az életében baj történt, és a gyülekezetnek valamelyik közössége, presbitérium, bibliakörök, volt olyan is, ahol csak én és a családom, mert kérték, hogy ne adjam tovább, hanem csak mi Isten elé vigyük, de imádkoztunk gyógyulásért, imádkoztunk megoldásért, helyreállásért, és ezen imádságok nyomán emberi elképzeléseket felülmúlóan történtek gyógyulások, helyreállások. Ha szabad ilyen személyesnek lenni nekünk is, személy szerint vagy családilag, az elmúlt 2 hónap hihetetlenül sok problémával, bajjal, betegséggel volt teljes, de a presbitérium, a bibliaköri tagok ott voltak, mellettünk, imádkoztak, és javarészt túl is vagyunk ezeken. Sokszor éreztük ebben a bő 2 hónapban, hogy felülmúlja erőnket az a próba, amin átmegyünk. De olyan jó volt tudni azt, mégis mindig megerősödni abban, hogy Isten azon felül nem enged próbatétel elé, amit elbírnánk viselni. Hogy amikor már az ember úgy érzi, hogy nem fog tovább menni, már nem bírok felkelni, vagy nem bírom ezt a terhet, akkor ott van, bele tud kapaszkodni az igébe. Uram, te ígérted. És ott van a másik, hogy tudom, hogy mennyien ott állnak mellettünk, könyörögnek értünk. Jó tehát, hogy hordozhatjuk egymás terheit, imádkozhatunk egymásért. És bátorítok is mindenkit arra, hogy ha ilyen bajban van, keressen meg bátran engem, vagy másokat, vagy csatlakozzon be egy bibliakörbe, mert nagyon nagy áldásokat lehet megtapasztalni. Együtt kérhetjük Isten szabadítását. Testvérek nem tudják, de a presbitérium számára, az új presbitérium számára, immár lassan 2 esztendeje, minden hétre ki van adva néhány ima téma. És ki vannak jelölve presbiterek, akik ezért minden nap imádkoznak. A gyülekezet erről nem tud, de a presbitérium ilyen közösség is. A gyülekezetnek a terheit, és hogyha tudunk személyes problémákról, azokat is minden nap visszük Isten elé. Sokszor nem tudjuk, hogy azért sikerülnek jól a dolgaink, mert vannak akik anélkül, hogy tudnánk róla, imádkoznak értünk. Ezért is jó, ahogy mondtam, egy Biblia körnek például a tagjává lenni, mert megoszthatjuk ott egymással a bajainkat, és egy olyan bizalmas légkör jön létre, ahol tudjuk, hogy nem a Biblia körön kifelé fognak beszélni, hanem fölfelé a mi bajainkról. Volt olyan, hogy ezekben a körökben imádkoztunk családi problémák megoldásáért, volt, amikor sikeres munkahely váltásért, volt műtétért, gyógyulásért, és az a nagyszerű ezekben a körökben, hogy nem csak a bajokat mondjuk el, hanem a jó dolgokat is. Arról is beszámolunk, hogy Isten meghallgatta, meggyógyult, helyreállt, van új munkahely. A következő jellemző, amire felhív Jakabon keresztül az Úr, hogy valljuk meg bűneinket. Itt az ige összekapcsolja a bűnvallást és a gyógyulást. Nem véletlenül. A testünk sokszor a lelki bajok, panaszok miatt betegszik meg. Volt már erről szó, hogy Gyökösi Endre fogalmazta meg, hogyha a magyar nyelv olyan szépen fejezi ki ezeket a lelki folyamatokat, valakinek fáj a gyomra, és sokszor panaszkodik egyébként valamilyen igazságtalanságra, és mindig mondja, hogy nem bírom megemészteni. Hát persze. A lelke, az esze nem bírja felfogni, akkor kiállt a test. Máskor a feje fáj, és közben azt mondogatja, hogy nem fér a fejembe. Másik állandó torokfájásra panaszkodik, és belül állandóan stresszel, mert nem mondja, nem mondhatja ki azt, ami bántja. Szóval a lélek testi tüneteket produkál, jelez, hogy valami nincs rendben. És először az orvosok nem találják a bajt, aztán idővel lesz baj is. Lesz testi betegség. Valljátok meg egymásnak bűneiteket. Ez a gyónás. Katolikus egyházban ezt így nevezik, gyónás. És a reformáció napján talán első hallásra megbotránkoztató. Reformátusoknak gyónásról beszélnem. Milyen dolog ez? Úgy gondolom, nem kell a fürdővízzel együtt kiönteni a gyereket. Igenis, bibliai parancs a bűnök megvallása, most hallottuk Jakab leveléből. Aki gyakorolta már, az tudja, hogy milyen felszabadító. Persze a legjobb, a legteljesebb az, hogyha attól kérünk bocsánatot, akit megbántottunk. Lehetne kérdezni, hogy mi köze van egy az ügyben, a problémában egyáltalán nem érdekelt személynek az én gondjaimhoz. Nekem egy másik emberrel van konfliktusom, minek abba bevenni egy harmadikat? Mit segíthet? Nagyon is sokat. Egy külső ember fel tud tenni kérdéseket, amikor az ember vallani kezd, és beszélgetés közben sok minden világosabb lesz. Egy filmben láttam egy férfinak, nagyon rossz viszonya volt az édesanyjával. Eléggé hideg, kemény ember volt ez az édesanya. A legjobbat akarta kihozni a gyerekéből, de sajnos ezt úgy tette meg, hogy folyamatosan kritizálta. Azt gondolta, hogy ezzel sarkalja jobb és jobb teljesítményre, és úgy is volt. Egyébként sokra vitte ez a fiatal ember az életben, de pont azt nem kapta meg az anyukájától, ami a legfontosabb lett volna, a szeretetet. És már bőven felnőtt volt, és még mindig szenvedett ettől. Jó messzire elköltözött az anyukájától, mert nem akart vele veszekedni, elég volt neki ebből. De azért néha mégiscsak muszáj volt találkozni, ünnepeken, stb. Tiszta merő görcs volt, ideg, hogy most már megint találkoznom kell, már megint mibe fog belekötni, és valóban az első pillanattól kezdve mindenbe belekötött. És egyszer kiborult, jól összevitatkozott az anyukájával, otthagyta, és akkor valakivel beszélgetett, és ez a valaki azt mondta neki, hogy ő az anyukád, akármilyen is. Nem tudsz más tenni, csak megbocsátani neki. Hát ez végképp nem fért a fejébe ennek a férfinak, aztán végül magában töltött egy estét, és következő jelenet az volt, hogy bement az anyukájához, és ráöntött mindent. Elmondta, hogy egész életében hogy nyomorította meg ezzel a viselkedésével. És a végén azt mondta, hogy de én megbocsátok neked. És az anyukája ott, ezzel, hogy megbocsát neki, kimondta, ezzel összeroppant. És megértette, hogy mennyi fájdalmat okozott a gyerekének. Bár jót akart, de rosszat tett. És addig, amíg csak veszekedtek, nem haladt sehova a dolog. És amikor kimondta, hogy megbocsátok neked, akkor ő az ő lelkéről is valami leszaladt, meg az anyjáiról is. A megoldáshoz itt kellett egy harmadik személy. Szóval lehet szükség, lehet segítség a bűnök, bajok megvallásánál valaki más jelenlétére is, mert sok mindent nem tud az ember egyedül megoldani, elrendezni. De egy keresztény ember, ha nem is tud tanácsot adni, de legalább imádkozni tud érte. Volt nekem is lelkipásztorként olyan beszélgetésem, amikor valaki elmondta a panaszait, és azt mondtam, hogy ez olyan nagy baj, annyira átérzem, hogy nem tudok egy nagy bölcsességet mondani. Nem tudom azt mondani, hogy figyelj, ez a megoldás. Csak azt tudom mondani, hogy ott vagyok melletted. Azt ígérem, hogy imádkozok érted, de nem tudom megoldani. És nem tudom megoldani, hogy nem tudom megmondani azt sem, hogy mit kellene ebben a helyzetben tenned. És az illető már ezzel megkönnyebbül. Mert folyamatosan csak azzal találkozott korábban, hogy mindenki osztja neki az észt. Ugye, ahogy mondani szokták, a kibicnek semmi se drága. Ezt csináld, azt csináld, amazt csináld. Aztán, hogy működik, vagy nem működik, hogy fejjel megy a falnak, vagy valami. És neki már az jól esett, hogy végre valaki megérti. Nem lefitymálja a baját, a terhét, a gondját. És ezzel el is érkeztünk az utolsó ponthoz, az egymás iránti felelősséghez. Hiszen fontos, hogy ne csak imádkozzunk egymásért, hanem az is, hogy intsük egymást. Amikor valaki eltévejedik, eltávolodik, amikor látjuk, hogy nem jó irányba tart az élete, fontos, hogy ezt jelezzük. Ezért is mondja Jakab, hogy aki megtérített egy bűnöst a téveigés útjáról, a lelkét mentette meg a haláltól. Legyünk így egymásnak a testvérei, Isten gyermekei Krisztus által. Ez a reformáció, amivel csak ünnepe, aminek csak az ünnepe október 31, de a mindennapos megnyilvánulásai kellenek, hogy legyenek. Ha csak egy évben egyszer elmerengünk azon, hogy mit kellene másképpen csinálni, meg milyen nagy dolgokon kellene változtatni, sosem fog történni semmi. Ez olyan, mint a saját életünkben. Majd január 1-től már leteszem a cigit, vagy leteszem az italt, meg ehhez hasonló, és akkor az ember úgy gondolja, hogy majd akkor, majd rákészülök, és akkor lehet, hogy szilveszterkor, vagy elsőjén jön valami olyan dolog, ami miatt azt mondja, hogy olyan ideges vagyok, hogy már gyújtok is rá. Vagy olyan ideges vagyok, hogy már iszok is. Nem feltétlenül óriási, hatalmas, gigantikus változtatásokra van szükség, csak menni vissza a forráshoz. A mai ige erre hívja fel a figyelmet, hogy éljük meg a közösséget Krisztussal és egymással, hogy hordozzuk egymás terheit, hogy így váljunk igazi közösséggé. Ilyen templomba, vagy nem ilyen díszes, szép templomba, fővárosba, nagyvárosba, vidéken, tanyán, nem ez a lényeg, hanem az egyháznak a célja Krisztus, nekünk pedig az, hogy őt követve, egymást szeretve éljük meg a vele való együttlétet. Legyen így reformációnk ne csak ma, hanem majd holnap is, meg szombaton, meg vasárnap, meg a jövő héten. Amen. Urunk, köszönjük a reformáció ünnepét, mert így lehetünk reformátusok. Annak idején óriási változtatásokat eszközöltek az egyházon belül, és szükség is volt erre, mert iszonyatosan eltávolodtak a lényegtől, a forrástól, tőled. Urunk, könyörgünk hozzád, hogy mi, akik még olyan távol nem vagyunk, hadd tudjunk minden nap egy kicsit közeledni ahhoz a célhoz, amit elénk adtál. Tudjuk azt, hogy tökéletes egyház, gyülekezet, tökéletes emberek úgysem lesznek itt a földön. De szeretnénk azt, Urunk, hogy ezt minél inkább megközelítsük. Őszintén vágyunk arra az igazi szeretetre, amiről hallunk, és nagyon szeretnénk, hogy szeressenek bennünket, de mi tudjuk, hogy ehhez nekünk is szükséges megbocsátani, másokat szeretni, mások előtt megnyílni. Add, Urunk, hogy ezt megélhessük, hogy megtapasztalhassuk ennek áldásait, örömét. Imádkozunk, Urunk, áld meg így ezt a mai napunkat, könyörgünk a délutáni Isten tiszteletért, több gyülekezetből, több felekezetből hadd lehessünk úgy együtt, hogy őszintén meg és hitelesen meg tudjuk jeleníteni, hogy egyet akarunk. Imádkozunk, Urunk, a halottak napjáért, amikor rengetegen indulnak el mindenfelé az országban, hogy lerúlják kegyeletüket. Segíts abban, Urunk, hogy ne csak a sírokig jussanak el az emberek, hanem az üres sírig is. Mutasd meg azt, Urunk, hogy az emberi életnek a vége nem a sírnál van, hogy örök életre teremtettél bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy ezt tudhatjuk az eszünkkel, segíts, hogy a tudatunk, az egész életünk, a hitünk mind erre alapuljon. Így adj, Urunk, áldást, teljességet nekünk, családunknak, szeretteinknek is, a gyülekezetünknek is. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, fedhetetlenül a mi Úrunk Jézus Krisztus eljövetelére. Amen.